evangéliumi szereplők a történelemben. Ezt adnám címnek a mai műsorhoz. Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok. A felvilágosodás utáni tudományos hullámban számos tudós foglalkozott az evangéliumok hitelességének kérdésével. Bár bizonyítékuk nem volt, többnyire arra jutottak, hogy csodák nincsenek, az evangéliumok nem hitelesek, ha van is valóságmagjuk, az események nem úgy, nem akkor, nem azért, és a szereplők sem. Az új vallás a tiszta ész iránti nagy buzgalmukban egyesek még azt is megkérdőjelezték, hogy Pilátus, sőt, hogy maga Jézus valóságos személy volt. Napjainkra azonban egész más irányt vett a történettudomány, ma már az evangéliumokat is egyre inkább hiteles történelmi forrásoknak is tekintik, amiben a legújabb régészeti kutatásoknak is óriási szerepük van. Vendégem a stúdióban professzor dr. Grül Tibor ókortörténész, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Szeretettel köszöntöm a stúdióban, professzor úr!
Köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagyon köszönöm a meghívást.
A beszélgetésünk apropóját az adja, hogy április 20-án fantasztikus előadást tartotta Rubikon estek keretében, ahol meg is jegyezték ott a pódiumon, hogy most van Pilátus kinevezésének a 2000. évfordulója. Úgyhogy ez nagyon érdekes. Hát mielőtt belevágnánk itt a történeti tények taglalásába, professzor úr, nagyon érdekes, hogy milyen személyes élménye van önnek ezzel a történetferdítéssel kapcsolatban. Tudnélik, hogy ön is tapasztalta azt, hogy az evangéliumokat teljesen hiteltelennek tartották sokáig.
Még egyszer köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm, hogy utalt erre a hétfői előadásra. Valóban sok személyes élmény fűz ehhez a témához. Egyrészt azért, mert az egyik nagybátyám, ő katolikus pap volt, Győr mellett, egy kis faluban, és amikor elmentem hozzá nyaralni, néha szüleimmel, akkor rengeteg olyan könyvet adott a kezembe, amelyek hát nagyon izgalmasak voltak számomra például. Ezek akkor persze németül, meg mindenféle más idegen nyelven voltak írva. Az egyik a Keller nevű német újságírónak Und die Bibel hat doch recht című könyve, ami egy egész generáció számára volt szerintem reveláció értékű. Ez a cím, bocsánat, azt jelenti, hogy mégis a Bibliának van igaza. Ugyanis amikor én a 80-as évek közepén egyetemre jártam, akkor még az volt a trendi, az volt a divat kommunista érában, hogy tagadni mindent, ami az evangéliumok történetiségét illeti. Ez alól csak egy-két kivétel volt, de például az a Gecse Gusztáv, akinek a könyve azt a címet viselte, hogy Bibliai történetek, és még hozzáteszem, hogy a szüleim nem voltak keresztények, otthon nálunk nem volt Biblia, csak ez az egyetlen könyvecske, Gecse Gusztáv, Bibliai történetek. És ezt én érdeklődésből állandóan forgattam, és emlékszem rá, hogy ott konkrétan azzal kezdődött a Új Szövetségről szóló rész, hogy Jézus Krisztus soha nem létezett. Ahogy mondtam, szüleim nem voltak keresztények, én magam sem, bár nagyon érdeklődtem már abban az időben a kereszténység iránt, de ezt soha nem tudtam elfogadni. Hogy körülbelül 2 milliárd ember követője legyen egy olyan személynek, aki soha nem létezett, holott tudjuk azt, hogy Mohamed vagy Buddha mind léteztek, létező személyek voltak, és óriási nagy vallás épült ki aztán a követőik révén, meg az írásaik révén nyilván, ezt én nem tudom elfogadni, és mind a mai napig nem tudtam elfogadni, és hát aztán később jött ugye már a kutatásaim során, hogy rengeteg dolog van, amit ezek a derék úriemberek elhallgattak.
Hát igen, nagyon sok régészeti lelet is előbukkant azóta is, nem azóta, de hogy a 20. században milyen közel-keleti régészeti kutatások járultak hozzá ahhoz, hogy megváltozzon az a kép, ami a 19. században is nagyon erős volt. Hát a kommunizmus más téma, azt hagyjuk, mert az egy másik vallás volt tulajdonképpen.
Az egy másik vallás.
De hogy hogyan tudtunk közelebb kerülni a valósághoz? Kik jártak élen?
Hát, hogy ne legyen unalmas hallgatók számára, mert most össze kéne foglalnom az egész közel-keleti régészet történetet.
Csak röviden.
Csak nagyon röviden. Párat. Viszonylag későn kezdtek el érdeklődni a Szentföld régészete iránt. Tehát minden mezopotámiai kutatások abszolút megelőzték, egyiptomi kutatások megelőzték, és valamikor a 20. században, 20. század elején kezdtek el főként angolok és kisebb részben franciák érdeklődni a Szentföld kutatása iránt, régészeti kutatása iránt, de már azért vannak ennek korábbi nyomai, például 1850-es években Edward Robinson egy Eli Smith nevű misszionárius segítségével bejárta ezt a területet, és arab helynevek alapján azonosított bibliai helyeket, több mint 200 bibliai helyet azonosított, például ilyeneket, hogy Jerikó, meg Kapernaum és mások, ugyanis ezeknek a nevei tovább éltek a későbbi arab helynevekben. Ugye ez minden régészeti kutatásnak a előfeltétele, hogy tudjuk azt, hogy hol kezdjünk ásni. De például, hogy Jerikónál maradjak, Jerikót csak a 20. század legelején két német, és aztán a 20-as években egy angol régész kutatta, majd az 50-es években szintén egy angol kutatott, de itt a különböző régészeti intézetekről is meg kell emlékeznem, amelyek közül az első az angol régészeti intézet volt, a Palestine Exploration Fund, amit aztán követett az École Biblique, ez a vatikáni támogatású francia régészeti intézet, és miközben az angolok inkább az Ószövetség területei iránt érdeklődtek, aközben a franciák természetes módon az evangéliumoknak a történeti hátterét igyekeztek felderíteni. Például itt kell megemlítenem Kapernaumnak, ha már az előbb mondtam, ez Jézusnak a városa, Kapernaumnak a feltárását az 50-es években, ahol például megtalálták Stanislao Lofréda, megtalálta a Péternek a házát. Tehát azt konkrétan azt a házat, ahol Jézusnak az első albérlete volt.
Ahol az anyós beteg az volt, anyós. És meggyógyította.
Igen, és aztán később, úgy emlékszem, Lukács evangélista azt mondja, hogy ez Jézusnak a városa. Tehát úgy is nevezte, hogy Jézus városa, az Kapernaum volt.
Sőt, lehet, hogy ott lakott náluk Péterék.
Bizonyos, hogy ott lakott, és onnan, mint egy ilyen csillagtúra-szerűen kiindulva végezte a genezareti tó körüli szolgálatát. Hogyan jöttek rá, hogy ez Péternek a háza lehet? Úgy, hogy találtak ilyen bizánci kori graffittiket a falon, amelyek Pétert invokálták, meg persze Jézust, és amikor lejjebb mentek, akkor pedig horgokat, halászháló, töredéket, ilyesmiket találtak a padlószint alatt. És ez alapján valamint egy korabizánci ilyen hatszögletű templomot is találtak ezek a régészek, tehát ebből arra gondoltak, hogy itt valami nagyon régi hagyomány lehet az, hogy ez valóban a Jézusnak a háza, vagy hát, Péter háza.
Ha már helység nevekről igen. beszéltünk, nagyon érdekes Názáret kérdése.
Abszolút.
Nem gondoltuk volna, hogy Názáretnek a létezését is megkérdőjelezték korábban.
De így van. Pontosan a Gecse Gusztáv könyvében ezt is olvastam annak idején, és utána lehet nézni, hogy tényleg ott van, hogy Názáretet is tagadták, hogy létezik. Ennek volt egy konkrét oka, hogy igazából az evangéliumokon kívül Názáretet nem említik korabeli írások. Tehát körülbelül, ha megnézzük a Talmudot is belevéve, aminek az egyik része az ugye Galileában íródik gyakorlatilag, körülbelül 450 helyiség nevet szedhetünk össze Galileából, és ezek közül mintegy 40-et tudtak eddig csak azonosítani régészek. Na most, mivel nem említik a Názáretet, a talmudi elképesztő gazdag talmudi forrásban sem szerepel, semmilyen más forrásban nem szerepel, ami hát ugye kereszténységen kívüli forrás lenne, ezért volt óriási jelentőség, hogy 1962-ben Cézareában találtak három kis felirat töredéket, és ebből az egyik felirat töredék az említi Názáret nevét, mégpedig úgy, hogy a 18. papirend, a Hapicéc papirendnek a letelepedési helye. Ugyanis 70 után, amikor a templomot lerombolták a rómaiak, szétszóródtak a papi családok. A zsidók természetesen várták a templom újjáépítését, de hát ennek különösebben nincs nagy jelentősége, ha nincs benne papság. A papság viszont az csak tudjuk, hogy bizonyos családokból, összesen 24 családból tevődik össze, ezért amikor letelepedtek ezek a családok, főként Galileában, ezeket számon tartották, hogy hol telepszenek le. Olyannyira, hogy úgynevezett piutok, tehát ilyen zsinagógában énekelt dalok formájában megtanulták, hogy első rend, második rend, harmadik rend, nagyon unalmasak lehettek ezek a...
Hát mint egy gyerekmondóka.
Mint egy gyerekmondóka, és ezekről rengeteg feliratos forrásunk maradt fenn Jementől, nem tudom, Jeruzsálemig bezárólag, ugyanis ezeket kirakták a zsinagóga falakra is, ezeket a feliratokat. Na és az egyik ilyen felirat töredékben szerepelt a Názáret, ami azért is nagyon izgalmas, mert ha azt mondjuk, hogy Názáret, akkor Z hangot használunk, viszont a feliraton Cade, C hang volt, Názáret. És ugye Máté evangéliumára, ha gondolunk, akkor ő a négyszer szóból származtatja azt, hogy Názáreti, vagyis hát úgy kéne mondanunk, hogy Názáreti, mert ez a négyszer, ez egy proféciának a betöltése. A négyszer az ágacskát jelent, vagy hajtást jelent, és ugye Jesszének a gyökerére, hajtására Jesszéből fakadó hajtásra utal ezzel Máté evangéliuma. Tehát ilyen módon ez is bizonyságot nyert.
Döbbenetes. Papi rendről beszélt, professzor úr, vázoljuk fel egy kicsit a korabeli társadalmat.
Mármint a korabeli zsidó társadalmat.
A korabeli zsidó társadalmat, tehát az evangéliumok idejében, meg annak a helynek ott a zsidó közösségnek a társadalmát, hogy voltak a farizeusok, szadduceusok, esszénusok. Kik voltak ők valójában, milyenek voltak?
Ha egy picikét a jelenkorból szeretek sokszor kiindulni, ha egy picikét ismeri valaki a mai Izraelnek a társadalmát, az tudhatja, hogy ma ugyanilyen összetett, különböző csoportokból álló, egymást nem igazán szívlelő, most nagyon finoman fogalmaztam, csoportok vannak, amelyekben például a vallásos réteg az egy nagyon nagy kisebbséget képvisel, tehát kb. 10%-ot képvisel mindössze, de ezeket például rendkívül utálják a úgymond a világi izraeliek. Jézus korában nagyon hasonló volt a társadalomnak az összetétele, igen, említette ezt a három csoportot, tehát farizeusok, szadduceusok, esszénusok, akikről valójában Józsefus Flavius történetírótól tudunk sokat, de a farizeusokról és szadduceusokról bőségesen beszél az Új Szövetség is, különösképpen a farizeusokról. Miért éppen a farizeusokról? Ugye az, hogy nálunk ma a farizeus az képmutatót jelent, egyértelműen ennek a szinonimája, ez az Új Szövetségnek köszönhető, pontosabban annak, hogy Jézus rendszeresen összeakasztotta a bajszát ezzel a csoporttal, és a legtöbbet a farizeusok ellen ágált, prédikált, beszélt.
Viperák fajzata.
Viperák fajzata például, így van, de ennek van egy konkrét oka. Az, hogy ők voltak a vallási szakértők. Tehát az életmódjukkal ugyan nem igazolták azt a hatalmas, irgalmatlan nagy tudást, ami bennük volt, például a Tóra és a más egyéb törvények ismerete szempontjából abszolút hatalmas nagy tudásnak voltak a birtokában, és Jézus éppen ezért kifogásolta a magatartásukat, viselkedésüket, mert ha valakinek, akkor nekik példát kellett volna mutatni, ezen kívül pedig ők lettek volna az a réteg, amelyik, hogy mondjam, hivatalosan ráütötte volna a pecsétjét arra, hogy igen, Jézus a messiás. De ezt ők nem tették meg, sőt, hát tudjuk azt, hogy Beelzebubbal való kooperációval vádolták Jézust, és mindenféle marhaságot kitaláltak vele kapcsolatban, csak hogy ne kelljen elfogadni azt, hogy ő a messiás, és emiatt volt az, hogy ő velük rendszeresen konfrontált. A szadduceusokkal érdekes módon kevesebbet. Ők a farizeusokkal rendkívül ellenségesek voltak, ez például Pál apostol szolgálatában jön ki, hogy rendszeresen összeugrasztotta a farizeusokat, meg a szadduceusokat.
Ravasz volt, mert ismerte őket.
Igen, tudta. Ismerte, ő farizeus volt egyébként, és amikor egyszer kihallgatták a Sanhedrinben, akkor így odafordult a farizeus, és látta, hogy nagyon rosszul áll a szénája, akkor odafordult a farizeusok felé, és azt mondta, hogy testvérek, testvéreim, én a föltámadás miatt vádoltatom. Mire a két csoport az egymásnak ugrott gyakorlatilag, mert ugye a szadduceusok nem hittek a feltámadásban, sem a messiásban, sem a természet fölöttiben, tehát se angyalokban, se semmi hasonló természet fölötti lényekben, és ott helyben a Sanhedrinbe összeugrottak, egymás torkának estek.
Pál meg kislisszolt.
Pál pedig kislisszolt a kettő között, így van, ez egy zseniális húzás volt. De még egyszer mondom, tehát aki egy picikét ismeri a mai Izrael társadalmát, az tudja, hogy ma is ugyan ennyire, mondanám, véres ellentétek vannak ilyen csoportok között.
És az esszénusok mióta tudjuk, hogy ők vannak? A kumráni leletekkel derült ki, hogy
nem.
Voltak esszénusok, vagy ez most összekeverek dolgokat?
Nem, az esszénusokról bőségesen beszél Józsefus, akit idéztem, a Zsidó története című könyvében, ott mind a három, sőt egy negyedik csoporttal, a zélótákról se feledkezzünk meg, ezekről is beszél Józsefus. Az esszénusokról beszél egyébként még Plinius is, érdekes módon a Naturalis Historia című enciklopédiájában, és ez azért nagyon fontos, mert ő mondja meg, hogy él egy zsidó csoport a Holtengernek az észak-nyugati részén. És ugye, amikor Roland de Vaux, egyébként szintén az említett École Biblique-nek a munkatársa volt az 50-es években, pontosan, így van, Dominikánus szerzetes volt, megtalálja Qumránt, akkor a Plinius szöveghely alapján azonosítják ezt az esszénusoknak a telephelyével. Egyébként némi ellentmondásban van itt Plinius meg Józsefus, mert Józsefus azt mondja, hogy az esszénusok városokban laktak. És valóban így van, mert Jeruzsálemnek a déli részén ott volt egy esszénus kapu, és ott volt egy esszénus negyed. Tehát úgy tűnik, hogy itt többféle hogy mondjam, többféle fokozata volt az eszénusoknak, ebben szerintem Rolando Vónak igaza van, és a legbelső fokozat volt az, amikor valaki úgymond betér ebbe a közösségbe, de ők teljes cölibátusban éltek, és pénz használat nélkül éltek.
Vagyonközösségben éltek.
Vagyonközösségben éltek. Emiatt is gondolták sokan, hogy a korai kereszténységre hajaz ez a bizonyos kumráni közösség, de én nem gondolom, hogy a kumrániak ezek valami fajta protokeresztények vagy keresztények lettek volna. Tehát mondom, nagyon erősen messiás váró közösség volt, ez viszont biztos.
És történetileg, régészetileg mik derültek ki, akár a farizeusokról, szadduceusokról, esszénusokról, zelótákról, vannak-e nyomaik?
Az érdekes számomra az, hogy például a farizeusoknak volt nagyjából Jézus előtt egy emberöltővel, egy generációval két nagyon nagy vezetője. Egy időben éltek, az egyik Hillél, a másik Sammáj. Ők nagyon fontos személyek voltak az egész judaizmus későbbi történetében is, de az Új Szövetség nem beszél róluk. Az Új Szövetség szintén nem beszél az eszénusokról, pedig ez is egy elég jelentős csoport lehetett.
Ez érdekes, hogy miért.
Igen, tehát
amikor sokan a sokan feltételezik, hogy lehet, hogy keresztelő Szent János is eszénusok közül jött,
abszolút,
vagy akár Szent József is.
Egyébként én is ezt hiszem, hogy keresztelő János onnan jött, ha kíváncsi rá, azt is elmondom, hogy miért. De visszatérve a kérdésre, valóban nagyon érdekes, ahogy az ókori források egymás mellett elbeszélnek. És ilyen szempontból Józsefusz megint különleges, még egy kis kitérő, mert Józsefusz beszél egyrészt Jézusról, beszél keresztelő Jánosról, mégpedig sokkal hosszabban, mint Jézusról, legalább háromszor akkora terjedelemben, beszél Agrippa királyról, első Agrippáról, második Agrippáról, és Jakab halálát is megemlíti, Jakab, aki Jézus testvére volt. Ezért is egyébként nagyon fontos Józsefusz, sőt véleményem szerint ez jelentette a túlélést a Józsefusz művei számára, hiszen zsidók történetéről, a zsidó háború történetéről mások is írtak. Írtak görögök, írtak rómaiak, zsidók is írtak, nem zsidók is írtak róla, de egyedül Józsefusz maradt fenn. Az évszázadok során ugye ezeket a műveket másolták, mégpedig keresztény szerzők másolták, többnyire ugye szerzetességi központokban másolták. Tehát tegyük fel a kérdést, hogy akkor miért másolták ezt a Józsefusz művet ilyen álhatatossággal az évszázadok során. Azért véleményem szerint, mert ez nagyon fontos bizonyíték volt az evangéliumoknak a hitelessége mellett.
Azt mondjuk el, hogy ő mikor élt, Flavius Józsefusz.
Flavius Józsefusz életművének a zöme az 70 és 100 között keletkezett. Krisztus után 70 és 100 között keletkezett. Nem tudjuk pontosan, mikor született, de úgy nagyjából akkor tájt, amikor Jézus Krisztust megfeszítették. Tehát ő személyesen valószínűleg nem találkozott Jézussal.
De a tanítványaival
De a tanítványaival igen. Sőt, hát nekem van olyan vérmes elképzelésem, hogy akár esetleg miután 71-ben ő Rómába költözött, és a Flavius dinasztiának lett a hivatalos történetírója, véleményem szerint ő kapcsolatban lehetett keresztényekkel, sőt, az a véleményem, de ebben egyelőre egyedül állok, mert legtöbben azt vizsgálják, hogy ő hogyan hathatott mondjuk Márk evangéliumára, vagy Lukács evangéliumára, én szerintem viszont fordítva. Tehát szerintem viszont ő olvashatta Márkot például, az Márkba szinte biztos vagyok, hogy olvasta.
Miért gondolja professzor úr, hogy keresztelő János esszénus volt?
Azért, mert amikor keresztelő János egy csoda folytán megszületik, most nem mondom el a történetet részletesen,
ezt
gondolom, hogy
a hallgatók járjanak
ismeri,
utána, így van.
Ugye Zakariás papnak is Erzsébetnek a gyermeke, és Erzsébetről fontos tudni, hogy ő Máriának a rokona. Ilyen módon keresztelő János és Jézus egymással unokatestvéri viszonyban vannak. Akkor azt olvassuk, hogy őt Nazarénusnak szentelik. Ez egyfajta ilyen idézőjeles szerzetesség volt a zsidóságon belül. Lehetett fogadni Nazarénus fogadalmat időlegesen, például Pál apostol is tett ilyet, például mondok egy érdekességet, hogy levágták a haját az illetőnek, és ameddig a haja kinő, addig ő Nazarénusi fogadalmat tett, például nem iszik alkoholt meg. Egyebek. Most nem
ez olyan, mint Sámson a nazír. Istenek
az
szentet
is
nem
volt,
le
így van,
a
legismertebb történet az a Sámson, ő is nazireus volt. Na most az a helyzet, hogy utána azt mondja róla Lukács, hogy miután megszületett, és a szülei élethossziglanra felajánlották Istennek nazireusként, és a gyermek növekedett a pusztában. Na most azért ezt tegyük fel a kérdést, hogy egy gyerek az hogy nőhet fel a pusztában, aki volt már júdeai sivatagban, az tudja, hogy hát nem éppen gyerekbarát hely.
De akkor még az ilyen cserjés, rovaros, madaras, gyümölcsös
hely. Hát azért
hely
megnézném,
volt.
Hogy cserjéken meg rovarokon hogy tud egy gyermek felnőni. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy Keresztelő Jánosnak volt saját tanítványi köre. Tehát Keresztelő János rettentő jól ismerte a Bibliát, és ezt a kérdést is feltehetjük, hogy hogyan, hogyha ő mondjuk a pusztában cserjéken legelt meg egyebek. Tehát minden a jel arra mutat, hogy a pusztában az hát vagy erre a kumráni közösségre, vagy ami hasonló közösségre utal, ahol ő felnövekedett, ahol őt táplálták, etették, védték, óvták, és mellesleg ők nagyon elkötelezetten tanulmányozták a szent íratokat. És utána, és egyébként még a vallás gyakorlatában, tehát az a bemerítés, vagy alámerítés, vagy keresztelés, nevezzük akárhogy, ebben is a kumrániak hajaz. A kumrániak ugyanis nagyon erősen gyakorolták a bemerítést, de, és ezt Józsefusz is kiemeli, meg az Új Szövetség is, hogy az ő általa végzett bemerítés, vagy keresztelés, az más volt, mint az eszínusok, ezt most csak én tettem hozzá, mert az eszínusok azok naponta kétszer bemerítkeztek, reggel meg este, és ugye tudjuk azt, hogy a János keresztsége, és az a döbbenet, hogy tudja, hogy Józsefusz ezt nagyon pontosan elmondja, és sajnos a mi Révai Józsefféle fordításunkban ez nem jön ki. Mert a Révai egy picike kis görög partikulát kihagyott. Az eredeti szöveg úgy szól, hogy nem bizonyos bűnök bocsánatára szól, hanem a bűnöknek a megbocsátására. Ezért követelte Keresztelő János a megtérőktől és keresztelőktől, hogy előtte vessenek véget a bűnös életmódjuknak, és csak utána jöjjenek hozzá keresztelkedni. Na és ezt a ti partikulát, ezt a Révai kihagyta a fordításból. Tehát itt az a lényeg, hogy nem bizonyos bűnöknek a megbocsátására szól ez, hanem ez egy élethosszig tartó keresztség, a János keresztsége.
Kedves hallgatóink! A műsoridőnk lejárt, de a beszélgetést folytatjuk, és a következő, a műsor második részében a konkrét evangéliumi személyekről, evangéliumban szereplő olyan emberekről, mint Pilátus, Heródes, Kajafás, róluk fogunk beszélgetni, kicsit a politikai kontextusról is. A mai kerengőben vendégünk volt professzor dr. Grül Tibor ókortörténész, tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a technikus Bójás János, a zenei szerkesztő Varga Ramona volt. Hallgassák meg tehát majd a műsor második részét is. Ezt a műsort meghallgathatják a Spotify-on, az Apple Podcaston, illetve honlapunkról. Búcsúzik a szerkesztő, köszönöm megtisztelő figyelmüket, Pozsgai Nórát hallották.